Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét, Ézsaiás próféta sorait fogom felolvasni a 38. fejezetből a 9. és 17. versek közül a következőképpen. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése abból az időből, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem delén kell átmennem a holtak hazájának kapuin, megfosztva még hátralévő éveimtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a kész vásznat. Elvágja az Úr életem fonalát, még egy nap talán, de aztán éjjel biztosan végem. Reggelig igyekeztem megnyugodni. De úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Még egy nagy nap talán, de aztán éjjel biztosan végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó. Úgy nyögtem, mint a galamb. Szemeim bágyattan néztek a magasba. Uram, szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak, hiszen amit megmondott, azt tette velem. Messze elkerül az álom lelkem keserűségére. Uram, az éltet mindenkit, és engem is az éltet, hogy te majd megerősítesz és meggyógyítasz engem. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden vétkemet. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az oltár előtti lekció a nain ifjú feltámasztása és Ezékiás beteg ágyának története, azt gondolom, hogy egy irányba mutat. Mert mi itt az igazi csoda? Az az igazi csoda, hogy meggyógyul a király, az az igazi csoda, hogy feltámad a gyermek, vagy esetleg van ezekben az élethelyzetekben valami, ami az egészet más milyen színűre tudja festeni, más milyen színűre tudja mázolni, és valami titkos, nagyobb csodát is elmesél nekünk. Érdemes egy picit a történet részletek mögé nézni. Ezékiás beteg, de nem pusztán beteg és haldoklik. Az Isten előtt elküldte hozzá Ézsaiás prófétát, akin keresztül megüzent, hogy Ezékiás, meg fogsz halni. És nagyon izgalmas, hogy hogyan reagál a király. Mert, kedves testvérek, ez a király, nem azt mondom, hogy beletörődik ebbe a döntésbe, de nem lázong ellene. Nem kezd el dühöngeni. Szomorú, mert van egy gyermeke, van egy fia, Manassi, aki még nincs kész a trónra. Szomorú, mert az egész életét, az egész uralkodását annak szentelte és arra szánta, hogy legalább a déli ország részből kitakarodjanak azok a bálványok, amik elkezdték Izrael népét elcsábítani jobbra-balra. De nem az Isten döntése ellen lázad. Olyan szép, amikor itt végig mondja, hogy hogyan imádkozik magában, és a végén megkérdezi saját magától, hogy mit szóljak, hiszen azt teszi az Úr, amit megmondott. Hát az Isten tartja magát a szavához. Nem csinál semmi olyat, amire ne tett volna ígéretet. És aztán tovább megy az imádságban, bizony javamra vált a nagy keserűség. A Biblia órán is szóba jött, kedves testvérek, hogy vajon mit jelent kérni az Istentől? Mit jelent gyógyulást kérni az Istentől? Mit jelent a gyógyulásnak az igazi dimenziója? Könnyű Jézusnak azt a mondatát, hogy kérjetek és adatik, félreérteni. Könnyű azt hinni, hogy ha én bőszen imádkozok valamiért, ami szerintem nekem jó, akkor azt majd az Isten az imádságomra való tekintettel meg fogja adni. Én sokszor szoktam azt mondani, majd a testvérek is biztos nagyon sokszor fogják hallani tőlem azt, hogy az Isten viszont nem úgy működik, mint a kocsmai zenegép, hogy bedobom az 50 forintos, 100 forintos, 200 forintost, és amíg az a forint le nem ketyeg, addig azt a nótát húzza a gép, amit én szeretnék tőle hallani. Az Istennek van egy minden emberi életet átkaroló üdvterve, minden egyes olyan lélek számára, aki elfogadja az ő megváltását, és az az üzterv, az nem biztos, hogy az én gondolataim szerint fog végbe menni. Nem biztos, hogy az én szerintem jónak látott döntések mentén fog véghez menni. És hadd mondjak egy-két példát itt Ezékiás története mellé, akinek valószínűleg kellett ez a betegség ahhoz, hogy értékelni tudja, hogy hogyan van ő az Isten tenyerén. 2006-ban lehet, hogy emlékeznek a testvérek arra, hogy az ázsiai sziget világon végig tarolt és szökő ár, és több ezer áldozata volt ennek a cunaminak. Azóta már mindenféle szökőár megfigyelő rendszereket telepítenek, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő. Én évekkel később szembesültem azzal a történettel, amit most megosztok a testvérekkel, egy amerikai informatikai cégnek egy jól menő ügyvezető igazgatója ott volt a szökőárnál, egy luxus hotel legfelső emeletén, és hát ugye mire való a karácsonyi szabadság? Hát arra, hogy ő ne a családjával legyen, hanem a cég ügyeit intézze. Ő végig fent volt a luxus hotel tetején, mert még karácsony alatt is telefonált, meg a gyártást, meg a programozást intézte. A család meg lement a partra. És ahogy húzódott vissza a tenger, a gyerekek nagyon megörültek neki, mert el lehetett kezdeni a kagylókat gyűjteni. Csomó olyan része is a tengermedernek láthatóvá vált, ami korábban addig nem volt látható, és nem tudták az emberek, hogy ez minek a jele. A külföldi turista, meg aki lehet, hogy nem is tenger mellett, vagy óceán mellett lakott, az nem is tudta, hogy erre figyelni kellene, és azonnal nagyon messze menni a parttól. És ez az úri ember végignézte a hotel tetejéről, hogy hogyan csap le a hullám a partra, ahol az ő gyerekei játszanak. Eltűnt az üzleti világból. Megszűnt nyilvánosan az a hozzáállása, hogy ő a különböző sajtóorgánumokban, a különböző média lehetőségeken szidja az egyházakat. Egy köztudottan ateista emberről beszélünk. És valamikor a 2010-es évek első felében egyszer csak előbukkant, nem magától egyébként, hanem egy újságíró kiszúrta, hogy a kanadai határhoz közel egy pár ezer fős kisváros presbiteriánus közösségének a kórusában énekel. És megkérdezte tőle, hogy hát elnézést, maga, aki egész életében szitta az egyházat, aki folyamatosan hangot adott annak, hogy a tudomány világában a vallásoknak el kell tűnnie, mit keres maga egy keresztény gyülekezet kórusában? És erre az volt a válasza az úriembernek, hogy láttam az Istent 2006 karácsonyán történni. Mire használja fel az Úr a mi gyászunkat? Mire használja fel az Isten a keserűségünket? Meg lehet térni ezek szerint akkor abból, hogy elveszítek mindenkit, aki nekem fontos? Ha az Isten tenyerén van ez a történés, akkor igen. Mire van ez Ékiás betegsége? Arra, hogy könyörögjön buzgón az Istenhez, hogy gyógyítsa meg, vagy van itt valami más cél is? Teszem azt, mondjuk, az a gyermek, akinek még meg kell tanítani az Isten hitnek az alapjait. Teszem azt, az a gyermek, akit meg kell majd szólítani ahhoz, hogy az Isten tenyerén ugyanolyan uralkodó legyen, mint az apja. Na, én éfjú, mi a csoda? Feltámad a gyermek, vagy az a csoda, ami bújtatottan van csak beleírva a szövegbe? Egy özvegyasszony egyetlen gyermeke. Mi lesz ezzel az asszonnyal a gyermeke nélkül? A kor társadalmi helyzetében, szociális háló nélkül, a kor szokásainak a tükrében kiszolgáltatva mindenkinek férfi ember nélkül a családban, özvegyként. Mi lesz vele? Feltámad a gyermek. Itt meg szoktunk állni. Pedig az igazi csoda az az, hogy az Isten ezzel a feltámasztással gondoskodik erről az asszonyról. Gondoskodik a közösségéről. Gondoskodik arról, hogy ne maradjon egyedül. Ezékiás gyógyulásával én azt gondolom, hogy nem Ezékiásról gondoskodik az Isten, hanem Manaséról. És akkor még egy történet, ez egy 2000 éves történet. Hogy értsük, hogy mire való az Isten kezében adott esetben még a keserűség is. A nagypénteki kereszt tövében nincs ott Péter. Éppen megtagadta a megváltót. Nincsenek ott a tanítványok zömei, vagy hát zömében nincsenek ott a tanítványok. Össze-vissza tekeregnek jobbra-balra, próbálnak elbújni, egyedül János megy ki, meg ott van Mária. És ő egy nagyon izgalmas karaktere egyébként a mi kereszténységünknek, mert mit látunk a kereszt tövében? Az, hogy egy anya gyászolja a gyermekét. Pedig ennek az anyának elmondták, hogy kit fog megszülni. Megmondták neki, hogy miért jön az a gyermek, akit a szíve alatt hord. És az anya a gyász pillanataiban, a keserűség órájában nem látja a fia halálában a megváltást. A tanítványok nem értik, hogy mi történik. Mire volt akkor az elmúlt 3 év? Mire volt az a sok csoda? Feltámasztások, gyógyítások, tanítások. Most hal meg a mester. Megverték, leköpték, kigúnyolták, megostorozták. És úgy hal meg, mint egy köztörvényes bűnöző. És ebben a fájdalomban, ebben a gyászban, amiben mindenki megrokkanik, az Isten éppen a legnagyobb csodát ágyazza meg a világnak. A megváltásnak a csodáját. Ezékiás sorait mondom a testvéreknek újra. Bizony javamra vált a nagy keserűség. Nem csak az a keserűség, ami adott esetben az én életemben megy végig, hanem az a keserűség is, amit az Isten értem használ fel. A 328-as énekünket olyan sokszor énekeljük, hála a jó Istennek, én nagyon szeretem az utolsó verszakát. Ne félj tehát kicsin csapat, ha rád felleg borul, kegyelmetre és belőle majd áldás esője hull. Nem mindig az a jó, amit én jónak látok. Nem mindig az az öröm, amit én örömnek látok. És nem mindig nekem van igazam, hála a jó Istennek. Viszont az Isten igazsága mindig megáll az életem fölött. És lehet, hogy az életem mélypontjait az Isten fel fogja használni. Nem biztos, hogy értem. Ezékiás mélypontját, Ezékiás keserűségét azt gondolom, hogy nem Ezékiásért használta fel az Isten, hanem Manaséért. És áttételesen a déli ország részben élő emberekért. A naini ifjú gyászából az Isten nem egyszerűen csak a feltámasztás csodájával jön elő. És ezt olyan furcsa kimondani, hogy itt igazából tényleg nem a feltámadás a legnagyobb csoda, hanem az a gondoskodás, ami ezen keresztül elérhetővé válik. És akkor itt egy lóugrással kanyarodjunk csak oda az igazi feltámadáshoz. Nem az a csoda, az igazi csoda, kedves testvérek, hogy az Isten legyőzve a halált ki tud jönni egy sírból, hanem az a csoda, ami ebben az üres sírban benne van, és amiről ez az üres sír nekünk beszél, és nekünk mesél. Ha én nem a magam igazához mérem az Istent, ha én nem a magam gőgöm szerint kérem számon az Istentől a csodákat, hanem elfogadom azt a szeretetet, amivel ő munkálja a világot, munkálja az én életemet, amiben fel tudja használni adott esetben azokat a keserű pillanatokat is, amiből az ember szíve szerint szabadulna, akkor az az üres sír az előre mutat. Egy olyan jövőre, amiben az ember, mi személyesen hitgyakorló keresztények, kikerülhetetlen közösségben vagyunk az Istennel. Biztonságban vagyunk az Istennel. Egy olyan biztonságban és reménységteli jelenben vagyunk az Istennel, amiben már többet nem kerekednek felül a kísértések és a bűnök, és nem kerekedik felül az a keserűség is, amit adott esetben mi szeretnénk a hátunk mögött hagyni. Gyönyörű Ezékiás imája, amikor a haldoklásába szépen lassan belenyugvó király végül úgy, ahogy van, az Isten elé rogyik. És kimondja az életének, azt gondolom, talán a legnagyobb igazságát. Bizony a javamra vált a nagy keserűség is. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és a hátad mögé vetetted minden vétkemet. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Téged kérünk arra, hogy erősítsél meg bennünket az elhívásunkban. Nagyon sokszor próbál az ember jobbra-balra elkacsingázni tőled. Elragadják kísértések, és fogságba ejtik a szívét talán más ideológiák, gondolatok. És aztán néha azt hiszük, hogy a mi igazságunk vagy igazságérzetünk szerint van jól a világ. Pedig jól a világ a te megváltásodban van. Ezért téged kérünk arra, hogy taníts meg bennünket arra, hogy észrevegyük, hogy mit jelent felvállalni a keresztünket. Hogy azok a szálkák, amik bennünket talán szúrnak, mert a keresztedben igazi tövisszoszorúk és szegek voltak, értünk. Segíts meghalni egy picit veled, hogy aztán a feltámadás kegyelmét is tőled tudjuk elfogadni. Amen.